Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, kisvállalkozó vagyok, hogyan adózzak?
Mi a különbség az egyes adónemek között? Hogyan válasszam ki, melyik passzol hozzám a legjobban? Van olyan tevékenység, amelynél nincs szükség vállalkozás elindítására?
Ezekre keresjük a válaszokat, vendégünk Szipszer Tamás adótanácsadó. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Stojcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Tamás, köszöntünk a stúdióban. Azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon sok embert érintő kérdésről beszélünk, hiszen egy csomó ember, aki nem vállalkozó, azt fontolgatja, és a kettő együttes létszáma azért több százezret is elérhet. Kezdjük onnan, hogy mik a fő formái a kisvállalkozói adózásnak, és milyen összeghatárnél, vagy egyáltalán mik azok a tényezők, amelyek segítenek eldönteni, hogy milyen adózási formát válasszon valaki, aki kisvállalkozói tevékenységbe kezd.
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát most először itt érdemes tisztázni, hogy mi az, hogy kisvállalkozó. Mert ez egy törvényünkbe szerepel, a helyi adótörvénybe, erre egy fogalom, de egyébként összességében én úgy képzelem el egy kisvállalkozót, vagy egy kisvállalkozást, hogy jellemzően egyszemélyes, jellemzően az alanyi áfamentesség, tehát a 12 millió forintos árbevétel alatt tevékenykedő vállalkozókról van szó. Hát ugye most nekik volt kitalálva a kata. Ugye a kisadózók tételes adója, amiről tudjuk jó, hogy 2022. szeptember 1-én jelentős átalakításon ment keresztül. De továbbra is én azt gondolom, hogy egy kisvállalkozás vagy egy kisvállalkozó számára a kata jelenti az egyik legjobb adózási formát. A probléma, majd később elmondom, hogy mi lett ugye vele a probléma, hogy miért hogyan szűkítették le az alkalmazási körét, de még mielőtt erre rátérnék, azt el szeretném mondani, hogy összességében Magyarországon nem lehet kötelezni senkit, hogy egyéni vállalkozás létrehozzon például. Egy vállalkozási tevékenységet azt el lehet kezdeni sima adószám birtokában is, tehát adószámos magánszemélyként is, ezt így hívjuk. Sőt, van olyan tevékenység, amihez még adószámot sem kell kiváltani, már már több mint egy évtizede, ugye ez az ingatlan bérbeadás. Nem az Airbnb, hanem ez a hosszú távú ingatlan bérbeadás, be se kell jelenteni a NAV-hoz, annyi a feladatunk csak, hogy bevalljuk, ugye az adóbevallásban még az előlegeket befizessük, nagyon kedvező az adózás a Magyarországon. Például az ingatlan bérbeadásnak igazából 15% alatti tényleges adókulcssal lehet számolni, 13,5%-kal például. Ha azonban mégis az egyéni vállalkozás felé tekintünk, akkor természetesen, mint azt említettem, ugye a kata az elsőleges a kisvállalkozásoknak egy bizonyos körben. De mi a probléma? A probléma az, hogy kisadózás, tehát a kata, az 2022. szeptember 1-től csak akkor alkalmazható tulajdonképpen, hogyha egyrészt főállású kisadózóként tevékenykedik valaki, tehát nincs mellette heti 36 órát elérő munkaviszonya. Tehát csak főállású kisadózó létezhet 2022. szeptember 1-től. Másik nagy probléma vele, hogy nem csak, hogy, tehát ugye például nem lehet mellette nappali tagozatos hallgató, nem lehet nyugdíjasként végezni kisadózói tevékenységet, mármint, hogy katás adózási formában. És a másik nagy probléma, hogy ugye másik vállalkozástól, cégtől, másik egyéni vállalkozástól nem jöhet bevétel. Tehát ugye, ha bevételt megszerzi, akkor az előző lévő napon megszűnik a kata alanyisága. Ilyen szinten leszűkítették a kata adózást. Tehát jellemzően ez a magánszemélyeknek, tehát úgy kell elképzelni most a katást, hogy magánszemélynek értékesít, főállásként csinálja. Ez alól egy kivétel van a taxis, mert a taxis az szerezhet bevételt cégtől is, de mindenki más az tulajdonképpen csak a magánszemélyeknek értékesíthet, hogyha meg akarja tartani a kata adózást.
Még egy picit nagyon röviden beszélgessük a katáról, csak így emlékeztetésként, hogy ugye ez azért is nagyon kedvező forma volt, mert keveset kellett fizetni, és azért is nagyon kedvező forma volt, mert nagyon egyszerű az adminisztrációja. Erről röviden tudnál beszélni?
Igen, igen. Hogyha valaki jogosult ezekkel a szigorú feltételekkel a katázásra, akkor alapvetően azt tudom mondani, hogy egy nagyon egyszerű bevételi nyilvántartást kell vezetniük, amiben ugye fel kell tüntetniük ugye a bevétel megszerzésének az időpontját, bevétel összegét például. Ezen kívül bevallást azt évente egyszer kell beadni, az adóévet követő év február 25-én. Ez tulajdonképpen ez megmaradt, tehát ez a régi rendszerben is így volt, nem akarták bonyolítani természetesen a katát, csak ugye szigorítani, tehát a szigorítani a feltételét, de bonyolítani semmiképpen. Azt szokták mondani, hogy nem kell hozzá könyvelő. Hát én azt mondom, hogy alapvetően meg lehet csinálni azt a katás bevallást kétségtelenül. De azért bizonyos esetekben előfordulhat, hogy könyvelőhöz kell menni. Hát például, hogyha valaki áfa-alanyiságot vár, bocsánat, áfa fizetési kötelezettséget választ, tehát nem alanyi áfa mentes, hanem mégis valamilyen oknál fogva áfa fizetési kötelezettséget választ, akkor ugye már azért ott már azért a könyvelő az biztos, hogy kelleni fog. De egyébként is én azt tudom ajánlani, hogy azt az éves egy bevallást azért érdemes esetleg egy könyvelővel átnézetni, vagy összerakatni, hogy az tényleg azért az úgy jó legyen, de továbbra is tényleg egyszerű. Főleg az évi egybevallás, ez megmaradt. Tehát ez mindenféleképpen ebben a magánszemélyeknek értékesítő körben én mindenféleképpen ezt az adózási módot tudom ajánlani. Azért van az a bevételi szint, ami alatt egyébként nem éri meg, tehát hogy nagyon kicsi a bevétel, irtózatosan kicsi, tehát ilyen 200 000 forint alatti havonta, akkor már azért meggondolandó, hogy esetleg az általányadózás is bizonyos feltételekkel, majd arról majd ugye később beszélünk az általányadózásról, hogy jobb lehet, de tényleg 200 000 forint fölötti bevétel, ha magánszemélynek értékesítek, én biztos, hogy a katát választanám. Azzal együtt is, hogy az hogy ilyen 50 000 forint a havi adó, és ezzel le van tudva tulajdonképpen a személyjövedelemadó, szochó, társadalombiztosítási járulék, de alapvetően ugye kicsi lesz az ellátási alap. Arról azért beszéljünk, mert 108 000 forintnak felel meg. Tehát olyan, mintha 108 ezer forint keresetem lenne bruttó. Ez lesz a táppénzemnek, mert jogosult vagyok táppénzre, csedre, egyedre, álláskeresési járadékra is, de hát 108 ezer forint alapján, ami kevesebb, mint a jelenlegi minimálbérnek a fele. Ugye 266.800 most a minimálbér, ez a 108 ezer forint azért ez kevesebb, mint a fele a minimálbérnek.
Na akkor, ha már ennyit spoilereztük a témát, kinek való az általányadózás?
Az általányadózás alapvetően azt tudom mondani, hogy hát hogyha valaki nem magánszemélyeknek dolgozik, és tényleg egy egyéni vállalkozáshoz létre, tehát egy ilyen kicsi vállalkozásról beszélünk, tehát nem hoz létre céget, akkor tulajdonképpen az általányadózás az, amit én feltétlenül ajánlani tudok. Van egy bizonyos helyzet, amikor ez nagyon kedvező tud lenni, megmondom, hogy mikor, amikor a heti 36 órát elérő munkaviszonyon van. Tehát, hogyha valakinek van egy ilyen főállás, a heti 36 órát elérő, tehát például egy napi 8 órás állás, ő elkezd egy általányadózást indítani, akkor ugye itt van egy mentességi határ az általányadózásba, amely SZIA mentességet, és ez esetben, hogyha még egyszer mondom, hogyha van neki főállása, a járulékban, illetve a szocióban is mentességet fog eredményezni. Ez a mentességi határ nincs így kimondva pontosan a törvényben, ugye számolgatni kell, de főszabály szerint idén 2024-ben ez 2.668.000 forint főszabály szerint. Ez a mentességi határ. Ugye az általányadónak az a lényege, hogy van nekem egy bevételi szintem, tehát van egy bevételem, és vele szembe költségeket lehetne ugyan elszámolni, de mivel általányadóról beszélünk, ezért valójában van egy költségátalány, amit a törvény biztosít nekem. Még akkor is, hogyha nincs ennyi költségem. Ez főszabály szerint 40% a bevétel, 40% a költségként kell figyelembe venni, és csak ugye a 60% után fizetünk. Na most ezeknél, a vállalkozóknál, akiknél ugye ez a 40%-os szabály érvényesül, ez a főszabály, tehát ez mindenkinek adott tulajdonképpen, ott ugye 2.668.000 forintig SZIA mentesség van, és ha van főállása, heti 36 órát elő, akkor tulajdonképpen még járulék és szociómentesség is van, tehát tulajdonképpen szinte adómentesen lehet megszerezni 2.668.000 forintig egy bevételt egy ilyen vállalkozónál. Most vannak olyanok, akiknél az általány kedvező, egy kedvezőbb mértéket vesz fel, nem a 40%-ot, hanem a 80%-ot. A 80%-os általánnyal rendelkeznek többek között például a fodrászok, kozmetikusok, fényképészek, meg a taxisok is. Na most ők, tehát az itt a csavar ebbe a történetbe, hogy a törvény ez lehetővé teszi számukra, de ők akár katázhatnak is, és azzal meg alapvetően még akár jobban is járnak, tehát ugye ők katázhatnak miért, mert ugye a taxis az mindenképpen, a kozmetikus, fodrász, fényképésznek jellemző a magánszemélyeknek fog dolgozni, tehát ő valószínűleg ez a szakmai, tehát ez az ágazat, ez valószínűleg inkább katázni fog, mint hogy ezzel a 80%-os általánnyal szórakozzon. De az tény is való, hogy például nekik, hogyha kiszámoljuk, akkor ha jól számolom, akkor 8.400.000 forintig lehetnek SZIA-mentesek, és hát hogyha mellékállásként csinálják, akkor tulajdonképpen még járulék és szociómentesek is, tehát hogyha van heti 36 órát elérő munkaviszonyok. Még azt akarom mondani, hogy ez a 80%-os általány ez az építőiparra is jellemző, tehát a teljes építőipari vertikum, a teljes ágazat, az alkalmazhatja a 80%-ot. A burkolók, kőművesek, villanyszerelés, stb. Mind a 80%-ot. Ez azért fontos, mert viszont ők már nem biztos, hogy magánszemélyeknek fognak dolgozni. Ők már lehet, hogy cégeknek fognak dolgozni. Tehát ők már nem lehetnek katások, úgy, mint például a fodrász meg a kozmetikus. Tehát nekik a 80%-os általánnyal az egy nagyon jó adózási forma. Az is tény viszont, hogy ők nem biztos, hogy ezt mellékállásként fogják csinálni, tehát nem biztos, hogy megvan nekik a heti 36 órájuk munkaviszonyban, de ha esetleg mondjuk meglenne, és mellette még így kőműveskednek, meg villanyszerelnek, akkor tényleg a 8 millió 4 ezer forintig évesen adómentesek tudnak lenni, tehát nincsen se szochó, se járulék, se SZIA. Na most azért azt még el kell mondanom, hogy mi van akkor, hogyha, mert ugye eddig azt mondtam, hogy mi van, ha megvan ugye nekik a heti 36 órájuk az általányosoknak, de ha viszont nincsen meg, és főállású általányadózók, akkor rosszabb az adózás, mert az előbb említett összeghatárokig valóban SZIA mentesség van, tehát a 2 millió 668 ezerig, meg a 8 millió 4 ezer forintig valóban SZIA mentesség van, de a szocho TB-i járulék mentesség ott nincsen, mert főállásúak. Tehát ott nekik ugye legalább a minimálbér, illetve a garantált bérmű után meg kell fizetni a szochót meg a járulékot. Ez körülbelül 108 ezer forint, csak mondom. Tehát ugye az több mint kétszerese a katának. Tehát ha valaki főállásban általány adózik, ott már azért ez a 108 ezer forint, ez legalább be fog figyelni, akkor is, ha nincs egy fillérbevételük se.
De jól értem, akkor a legtöbb esetben nem nagyon van választási lehetőség.
Persze, nincsen, mert hogyha egyébként, ha az nem általányadósok lennének, akkor meg ugye normál vállalkozói személyi jövedelemadó alá esnének, ott is meg kell fizetni a főállások, ugye a minimálbér után, vagy a garantált bérminimum után, hogyha szakképzett munkavégzést végeznek, a járulékot meg a szochót. Úgyhogy, és ott ráadásul még akkor, na ott aztán meg pláne kell könyvelő, tehát ott már könyvelni kell, költségeket elszámolni, stb. Nem gondolnám, hogy az általányadónak az egy... még annyit akarok mondani, hogy az általányadónak azért van egy bevételi korlátja, ez a 32 millió forint most idén, 32 millió 16 ezer, tehát addig lehet alkalmazni. Ha valaki ezt túllépi, az elég nagy baj, mert akkor visszamenőleg normál VSZIA szerint kell neki adóznia, tehát elég bonyolult szituáció áll fönn.
Tehát a visszamenőleg az azt jelenti, hogy abban az adóévben?
Így van. Abban az adóévben akkor el lehet kezdeni a költségeket elszámolni, stb. De visszamenőleg, így mondja a törvény, ez elég érdekes szituációkhoz vezet. Tehát erre figyeljenek, én azt tudom mondani erre a 32 milliós bevételi korlátra. Ha évközben kezdik a általányadózó tevékenységet, akkor ezt arányosítani kell. Vagy ha szüneteltetnek, akkor is arányosítani kell ezt a 32 millió forintos bevételt.
Nem beszéltünk még az őstermelőkről, ugye ez is tipikusan egy ilyen kisebb vagy kicsi vállalkozói kör. Az ő esetükben mi az, amit fontos észben tartani?
Általányadó. Azt tudom mondani nekik is, egyébként mindig is kedvező volt a mezőgazdasági őstermelőknek az adózása, figyelembe véve, hogy ők egy elég ilyen kockázatos ágazatot visznek. Ők, azt tudni kell, hogy a mostani jogszabályi környezet alapján automatikusan általányadósok. Tehát azt mondja ki a törvény. Ők nekik választani kell, ha nem akarnak általányadósok lenni, de nem éri meg. Tehát nekik általányadó az, amiben ők vannak, a mezőgazdasági őstermelők, és tulajdonképpen 90%-os költségáltalánnyal dolgoznak, tehát tulajdonképpen a törvény megadja nekik a lehetőséget, hogy a bevételüknek a 90%-át, úgyis, hogy nincs számlájuk, nincs, tehát nem kell bizonyítani semmit ehhez, 90% megilleti őket a bevételre vetítve. Mindez azt jelenti, hogy 10% az, ami után nekik ugye adózni kell, és mivel ugye van egy mentességi korlát, mint mondtam az általányadózásban, ezért ők alapvetően már 16 millió forintig SZIA mentesek lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy ne kelljene nekik fizetni járulékot vagy szochót, az egy külön téma, de az SZIA, a 15% SZIA alól tulajdonképpen 16 millió körüli bevételig mentesek. A szochó meg a TB járulék az nagyon sajátos, ami ott van, teljesen más, mint az egyéni vállalkozóknál. Némileg kedvezőbb egyébként, mert azt hiszem a TB járulékot azt a minimálbér 92%-a után kell megfizetniük, de hogyha igazolják azt, hogy az előző évben ugye a megelőző évben csak a éves minimálbér ötszöröséig volt nekik bevételük, akkor meg egy nagyon kedvező járulékfizetési szabály vonatkozik rájuk. A szochóba pedig az úgy van, hogy ha általányadózó, és mondom, főszabály szerint ők általányadózó, akkor pedig az a szabály érvényesül, hogy szochómentesség van, szintén a minimálbér, éves minimálbér ötszöröséig, most ez kiszámolja olyan 15 millió forintig, tehát gyakorlatilag csak a TB járulékkal kell egy Én azt mondom, hogy ugye, mint mondtam, kisvállalkozás nálam a 12 millió forint, hát mondjuk egy ilyen 10-12 millió forintos őstermelőnek tulajdonképpen SZIA nem merül fel, szocho nem merül fel, egyedül ez a TB járulék, ami nagyon kedvező kulcsa, de felmerül.
Olyan tevékenység van-e, amelyiknél nincs szükség vállalkozás elindítására?
Van, de ugye, mint mondtam, az ingatlan bérbeadás az abszolút ilyen, tehát ott azt senki nem végzi szerintem egyéni vállalkozóként, tehát már egyáltalán bevallják, ugye az ebből származó jövedelmet, az is csoda, de ha bevallják, akkor még egyszer mondom, nem kell se bejelenteni, se adószámot kérni, csak be kell vallani, és nagyon kedvező, mert tulajdonképpen 13,5%-kal a bevételre vetítve le lehet adózni az ebből származó bevételt. Tehát ez egy ilyen például. A háztartási munkák, ez egy érdekes szabály, igen, de hát nem tudom mennyien, tehát hogy a gyakorlatban ezzel mennyien élnek. Ugye vannak a babysitterek, meg azok a bejárónők, stb. Ugye nekik egy külön törvény van, és ott egészen 2024 elejéig ott volt egy regisztrációs díjfizetési kötelezettség, egy ilyen 1000 forint naponta, ez megszűnt. Tehát 2024-től mindenféle adó és járulékmentesen lehet kifizetni bejárónőknek, babysittereknek pénzeket. De a törvény az tulajdonképpen elvárja azt, hogy bejelentésre kerüljenek. Ha nem kerülnek bejelentés, akkor a törvény még szankcionálja is, ugye a foglalkoztatót 100 000 forint mulasztási bírsággal, illetve hát a járulék és a SZIA-ternek a megfizetésével. De egyébként, hogyha ez a bejelentés megtörténik, akkor semmi ilyesmi nincsen. Nem kell már.
Nem tűnik túl életszerűnek, hogy... Nem. Kiszáll valaki, és ellenőrzi ezt a regisztrációt. Nem.
Valószínűleg ezt azért vezették be, hogy a foglalkoztatási adatok esetleg javuljanak, én azt gondolom. De nem nagyon találkozok ilyennel, igen, ilyen bejelentésekkel.
Köszönöm, Tamás, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra. Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.